Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Ferenc pápa levelet küldött a házasoknak. Mosolyogjatok egymásra. Azt kértem az úrtól, hogy állítsa meg a pandémiát. Karácsonyi interjú a Szentatyával. Első rész. A Szent Család a szakrális művészetben. Homályból napfényre. Páter Vértesaljai László írása Szent Család ünnepére. Ferenc pápa karácsonyi levele a házasoknak. Mosolyogjatok egymásra. December 26-án, Szent Család vasárnapján kelt a Szent Atya levele, amelyet egy évvel az Amoris Laetitia családév meghirdetése után küldött a házasságban élőknek. Közel áll hozzájuk és szeretettel gondol rájuk, emlékeztetve őket arra, hogy a megbocsátás begyógyítja a sebeket. A házasságra szóló hivatás olyan, mint amikor egy ingatag csónakot próbálunk irányítani az olykor viharos tengeren, ahol azonban segít minket Jézus jelenléte. 2020. december 27-én az úrangyala elimádkozásakor jelentette be Ferenc pápa a családév meghirdetését, amelynek célja az Amoris Laetitia kezdetű színódus utáni buzdításának jobb megértése, elmélyítése. A családév 2021. március 19-én kezdődött, és a Családok Világtalálkozójával 2022. június 26-án ér véget. A pápa most ismét a házaspárokhoz fordult Szent Család ünnepén, karácsonyi ajándékul küldi nekik levelét, amellyel bátorítani kívánja őket. Tudatosítsuk magunkban Isten jóságát és gyengédségét, melyet minden nap megtapasztalunk. Az Atya kézen fogja és segíti a házastársak lépteit a helyes úton. Arról is szólt a pápa, hogy jövő nyáron ünnepeljük a Családok Világtalálkozóját Rómában. Fontos, hogy megfelelően felkészüljünk erre az eseményre, sokat imádkozzunk. Ferenc pápa szintén a vasárnapi úrangyala elimádkozása után adott hangot aggodalmának az olaszországi gyermekvállalás hanyatlása miatt. Demográfiai térről beszélt, ahol sok házas pár vagy nem vágyik gyermekre, vagy legfeljebb egy gyermeket vállal. Ez tragikus. Tudatosítani kell a gyermekvállalás fontosságát, hiszen családjaink, hazánk, sőt egész jövőnk forog kockán, figyelmeztetett a Szentatya. Ferenc pápa levele a házastársakhoz éppen ennek a kérdésnek az elmélyítését célozza, felmutatja a házasság hivatásának szépségét, amelyet Jézus rájuk bízott. Először is szeretetéről és imáiról biztosítja a családokat, különösen a világjárvány idején, ami mindenkit próbára tett, főként a legkiszolgáltatottabbakat. A pandémia időszaka arra késztet engem, írja levelében a pápa, hogy minden emberhez, házaspárhoz és családhoz alázattal, szeretettel és elfogadással közeledjek, az adott helyzetükből kiindulva. Ahogy az Úr Ábrahámot elhívta egy ismeretlen földre, elhagyva földjét, szülőházát, mi is megtapasztaltuk a bizonytalanságot, a magányt, szeretteink elvesztését. Ki kellett lépnünk saját bizonyosságainkból, megváltoztatni szokásainkat, törekvéseinket, és észre kellett vennünk nem csak családunk javát, hanem a társadalomét is, amelyre személyes viselkedésünk kihat. Az Istennel való kapcsolat révén el tudjuk hagyni mi is földünket, mert tudjuk, nem vagyunk egyedül. Isten bennünk van, velünk és közöttünk van, családunkban, otthoni és munkahelyi, iskolai közegünkben, a városban, ahol élünk. A házastársak, amikor elfogadják a házastársi szeretetre szóló hívást, Ábrahámhoz hasonlóan elhagyják földjüket, és fenntartás nélkül átadják magukat egymásnak. Az eljegyzés ennek az első fázisa, amit az élet különböző helyzetei, a gyermek érkezése, a munka, a betegség tovább alakít. Az egymás iránti elköteleződés magával hozza azt, hogy kilépünk saját bizonyosságainkból, és elindulunk az Isten által ígért föld felé. Ketten egyek leszünk Krisztusban. Egyé válni, ahol már nem én és te, hanem mi leszünk szeretett közösségben, együtt Jézussal. Kedves házastársak, nem vagytok egyedül, Isten veletek van, és feltétel nélkül szeret benneteket. Ferenc pápa a házasokhoz írt levelében a szülők tanúságtételéről szól, hiszen ha ők szeretik egymást, biztos kapcsolatot élnek át, akkor gyermekeik felismerik az élő Krisztus szeretetét, mert szüleik életükkel mutatják meg, hogy a szeretet örökké tarthat. A gyermekek mindig ajándékot jelentenek, megváltoztatják a család történetét. Szeretetre, elismerésre, megbecsülésre és bizalomra szomjaznak. Az apaság és az anyaság a teremtő odaadás megnyilvánulásai, mely által a gyermekek örömmel fedezik föl, hogy ők Isten gyermekei, aki szereti és minden nap kézen fogva vezeti őket. Ez a felfedezés hitet ébreszthet a gyermekekben, és képessé teheti őket arra, hogy bízzanak Istenben. A pápa ugyanakkor elismeri, hogy nem könnyű feladat a gyermeknevelés. A lényeg az, hogy jelen legyünk gyermekeink életében, hogy ők minden pillanatban számíthassanak ránk. Szellemi és lelki értelemben teremtőkké válnak a szülők, akik a következetes nevelés és példamutatás révén szerzik meg tekintélyüket gyermekük előtt. A gyerekeknek biztonságra van szükségük, hogy bízhassanak szüleikben, életük szépségében, és az a bizonyosság töltse el őket, hogy soha nincsenek egyedül, bármi történjék is. Ferenc pápa apostoli levelének ismertetését szerdai adásunkban folytatjuk.
Ferenc pápa, azt kértem az Úrtól, hogy állítsa meg a pandémiát. December 24-én jelent meg a La Repubblica című olasz napilapban egy hosszú interjú a Szentatyával a vatikanista újságíró Paolo Rodari és Domenico Agasso a La Stampa című napilap újságírójának tollából. Ferenc pápa visszaemlékezik gyermekkorára, a karácsonyi családi szokásokra, de mindenekelőtt azokra, akik nehéz helyzetben vannak, a peremre szorultakra, a szegényekre. Ferenc pápa a Szent Márta házban találkozott a két olasz riporterrel és beszélgetett velük, amelynek első részét hallhatják most. Az interjú második részét szerdai adásunkban adjuk közre. Szent atya, mire emlékezik vissza az Argentínába töltött karácsonyaiból, hangzott az újságírók első kérdése. Ferenc pápa elmeséli, hogy több alkalommal mentek egy nagynénihez, mert annak idején a családban nem volt szokás karácsony előestéjét úgy ünnepelni, mint manapság. December 25-ét mindig a nagyszülőknél ünnepelték, amelynek kapcsán visszaemlékezett egy epizódra. Mikor megérkeztünk, mesélte a pápa, a nagymama még gyúrta a tésztát, a capellettit, ami egy kicsi töltött tészta, és kézzel készítette őket. 400 darabot csinált belőlük, és munkája csodálattal töltött el bennünket. Az egész család ott volt, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek. Mikor nagyobb voltam, már serdülő, akkor kezdtük el ünnepelni karácsony vigíliáját édesanyám egyik lánytestvérénél, aki a közelünkben lakott. És ma hogyan éli meg a karácsonyt? Hangzott a második kérdés. Mindig jól felkészülök a karácsonyra, válaszolta a Szent Atya, mert ez az ünnep egy meglepetés, az Úr, aki eljön hozzánk, és ezt az eljövetelt az advent misztikumával élem meg. A várakozáson keresztül készülünk arra, hogy találkozzunk Istennel, aki jobbá tesz és megújít minket. Ezen kívül nagyon szeretem a karácsonyi énekeket, amelyek tele vannak költészettel, mondta meleg szívvel a Szent Atya, és a csendes éj énekét idézte fel, amely békét és reményt közvetít, valamint örömteli hangulatot hoz Isten fia számára, aki értünk születik meg, hozzánk hasonló módon. Kire gondol különös tekintettel ezen a karácsonyon, tette fel újabb kérdését az olasz újságíró. A szegényekre, mondta a pápa, mindig a szegényekre, mint Jézus is, aki szegényként született meg. Azon a napon Mária is az utcán botorkált, és nem volt neki megfelelő helye a szülésre sem. Gondolok a koldusokra, az elhagyatottakra, a peremre szorultakra, de különös módon azokra a gyermekekre, akik visszaélések áldozatai, és akiket kihasználnak és szolgaságra ítélnek. Gondolok a beteg gyermekekre, akiknek a karácsonyt a kórházban kell tölteniük. Erre nincsenek szavak, mondta Ferenc pápa. Csak is a hitbe és Istenbe kapaszkodhatunk, és kérdezhetjük, hogy vajon miért van ez így. Azok a szülők, akiknek gyermekeik nincsenek kórházban, sose feledkezzenek el arról, hogy mennyire szerencsések. Öleljék át szorosan őket, és szánjanak rájuk sok időt. Nagy elismeréssel gondolok az egészségügyi dolgozókra, akik a kórházakban szolgálnak, különös tekintettel a gyermekosztályokra, ahol azért dolgoznak, hogy enyhítsék a kispáciensek fájdalmait. A római Gyermek Jézus kórházban van egy doktornő, aki egyben főorvos is, mesélte Ferenc pápa. Minden gyermeket jól ismer, és mindenkinek tudja a nevét. Csodálatos orvos és csodálatos ember. Sokszor nem vesszük észre azt a mindennapi fantasztikus munkát, amit ezek az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók végeznek. Mindannyian hálásaknak kell lennünk mindazért, amit tesznek, hangoztatta a Szentatya. Ezt követően az interjúban a két olasz újságíró megemlékezett arról, hogy Ferenc pápa december 17-én töltötte be 85. életévét, amelyre a Szentatya azonnal humorosan és nevetve válaszolt. Tévedtek, 75 éves lettem. Majd ennek kapcsán feltették neki azt a kérdést, hogy hogyan ünnepelte gyermekkorában születésnapjait. Ferenc pápa felidézte, hogy öten voltak testvérek, és megnevezte őket. Márta Regina, Alberto Horacio, Oscar Adrián és Mária Elena. A születésnap mindig nagy ünnep volt az egész család számára. Eljöttek rá a nagyszülők, a nagynénik és a nagybácsik. Édesanyám forró csokoládét készített, ami mindig nagyon sűrű volt. Melyek voltak a gyermekkori játékai? Hangzott a következő kérdés. A házunkhoz közel volt egy kis tér, kezdte felidézni emlékeit Ferenc pápa. Ez egy olyan tér volt, ahová három utca torkollott, és egy háromszöget képzett, ez volt a mi kis focipályánk. A városnegyed összes fiú gyermekeit játszott, és olykor néhány lány is megjelent. Amikor nem volt labdánk, rongyokból göngyöltünk magunknak. A rongylabda a kor jelképévé is vált, Argentínában. Egy költő verset szentelt neki, Pelota de Trapo, rongylabda címmel, de film is készült róla, amely bemutatja a kor kultúráját.
Közel másfél évezredes homály fedi a Szent Család ábrázolását a keresztény művészetben, amely a kezdetektől tart a humanizmus koráig. Ekkor veszik először emberszámba Szent Józsefet, amikor az 1400-as években emancipálják az igaz férfit, és kerül a helyére jegyese és fia mellett. Egyetlen kivétel Rómában a Santa Maria Maggiore Bazilika, amely a 431-es efezusi zsinat Teotokosz tanításának mámarában hozzá mert nyúlni József alakjához, és a harmadik Sixtus pápa alatt, 432-440 közt elkészült, máig látható diadalív mozaik jelenetein többször is feltűnik, az angyal üdvözlettől kezdve egészen az Egyiptomba menekülésig. De hamar kihunnak az efezusi zsinat fényei, és József alakjára ismét homály borul. Először pár összegző és meglepő tényt a hallgattak Szent Józsefről, akiről úgy látszik, maga az egyház is sokáig hallgatott. Az első három században a katakombák freskóin és a szarkofágokon Mária mellett csak a pásztorok, a bölcsek és Bálán próféta alakja jelenik meg, az ökör és a szamár jól ismert és szokásos bibliai képe mellett. Érthető az egyház óvatossága, mert egyrészt követi az új szövetség szűkszavú Szent Józsefről szóló híradásait, másrészt éppen Szent József mellőzésével védekezett ikonográfiailag az arianizmus eretnegsége ellen, amely Jézust József természetes gyermekének tartotta, és aki így csak a keresztségben lett Isten fogadott fiává. A főként keleten elterjedt születés ikonján József mindig a központi jeleneten túl a kép peremén bukkan fel, töprengve, önmagába görbedve, némelykor kétségektől gyötörten. A középkor 1000 évén nagyjából 500-tól majdnem 1500-ig nincs kifejezetten a szent családnak szentelt kép, ahol a három családtag együtt és egységet alkotva tűnne fel. Szent József nem jelenik meg a szentek közösségében, sem az utolsó ítélet, sem a paradicsom ábrázolásain, még a mindenkire ügyelő Dante sem mutatja be. A középkor egyetlen templomot sem szentel a tiszteletére, és említése a szent mise kánonjaiban is csak az utóbbi időkben jelent meg. Az 1400-as években a reneszánsz és a humanizmus eszmeisége integrálja hiányzó személyét, hiszen ekkor kezdődik a személy, mint individuum megbecsülése és értékelése, az egyén konkrét érzéseivel és gondolataival. Ő immár nem csak egy összekötő kapucs a dávidi nemzetség és a megváltó Jézus személye között, hanem egy olyan ember, akire a gondviselés egészen konkrét feladatot bízott. Ennek az új felismerésnek a teológiai és liturgikus elismerést a ferences IV. Sixtus pápa, aki 1479-ben az egyház egyetemes szintjén megalapítja Szent József liturgikus ünnepét. Ennek következménye, hogy az egyház, amelyet eddig a megkereszteltek közösségének tekintettek, most egy másfajta értelmezést is nyer, mint a családok közössége. Erre éppen a ferences templomok voltak különösen is alkalmasak, amelyek egyterű és öbölös templomhajójukkal úgy jelentek meg, mint egy nagy családközösség. Ez a liturgikus és építészeti sajátosság teremt igényt a szent család megjelenítésére, nem is egy-egy adott biblikus jelenet ábrázolására, ahol a három szereplő együtt jelenik meg, hanem kialakul a stabil téma, ahol nincs esemény, hanem a puszta lét beszél. A megváltó együtt van az anyjával és nevelő apjával. A kapcsolat hármójuk között személyes, annak jegyében is, hogy Jézus az Isten fia révén megjelenik körükben a Szent Háromság összekötő, egyesítő szeretete. Ez a folyamat mind tudatosabb és mélyebb a barokk ábrázolásokon, mint ahogy Michelangelo Tondóin körfesményein, Caravaggio pihenése menekülés során Egyiptomba képén, vagy éppen az ő nyomdokain haladó Georges de la Tour vásznain a 17. század közepén. A téma további erősödését és jelentős mélyülését hozza el az Ottocento, az 1800-as évek világa, a történelem szemlélet és pszichológiai látásmód kialakulásával, ahogy a témaválasztást a bojdoni iskola, a puristák és a nazarénusok képviselik. Nem véletlen, hogy a késő reneszánsz lórítói bazilika szentté koszorújának kápolnáit ekkor burítják freskókkal és éppen a szent család képeivel, ami érthető az angyal üdvözlet szent háza közelében. Mint egy jelképe lett ennek a folyamatnak, az Antoni Gaudi tervezte Sagrada Familia neogótikus bazilikája Barcelonában a Szent Család tiszteletére, amelyet éppen 1882-ben kezdtek építeni, és 16. Benedek pápa 2010-ben szentelt fel, noha még egészen nem is készült el. Érthető módon foglalta össze a történelmi fejlődést 15. Benedek pápa, aki többek között a nagy háború szomorú tapasztalata nyomán 1921-ben megalapította a Szent Család ünnepét az egész világ egyház számára. Ferenc pápa rögtön Péteri szolgálata kezdetén, valójában elődje terve nyomán, az összes misekánon szövegébe bevezette Szent József nevét, Szűz Mária invokációja után, majd az éppen most kifutó 2021-es évet a Szent Család és Szent József évének hirdette meg.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.